Szeretett testvéreim, ebben az évben az ige hirdetésnek a gondolatmenete az a liturgikus évhez igazodik, amiben mi reformátusok azért annyira nagyon nem vagyunk jártasak, azt tudjuk ugye, hogy mikor van húsvét és mely ünnepek előzik meg húsvétot, mikor van pünkösd, és hát tudjuk, hogy a Szent Háromság vasárnap után kezdődik az ünneptelen fél év, és akkor adventben kezdődik újra. De egy, hát a liturgikus, vagy mondjuk egyház zenei szempontból nézve is, gyakorlatilag minden vasárnapnak van valamilyen neve. De nem is ez most a fontos, hanem az, hogy most miután vagyunk, most az úgynevezett epifánia után vagyunk, ami hát egy teljesen érthetetlen szó, de azt jelenti, hogy ez az az ünnep, amikor Jézus, ugye amikor megkereszteli őt keresztelő János, akkor kinyilvánítja, vagy az Isten kinyilatkoztatja az ő igazi voltát. Megmutatkozik valami abból, annak a küldetésnek a lényegéből, és Jézus személyének a lényegéből, hogy ő miért is jött. És így illeszkedik ez a mai történetünk is ebbe a gondolatmenetbe, hogy ez szintén valamilyen módon egy epifánia történet, valami abból mutatkozik meg, hogy Jézus valójában miért is jött, és mit is lehet remélni az ő személyétől, mit lehet megsejteni az ő személyiségének a mélységéből, és annak a küldetésnek az értelméből, amiért jött. És éppen ezért a Kána városnak az említése az mindenképpen sokat mondó, hiszen a kánai mennyegző volt Jézus első megnyilatkozása, megmutatkozása, és annak az volt a szerepe, hogy elmondjon valami nagyon fontosat arról, hogy miért is jött. És gyakorlatilag a kánai mennyegzőben azt mondja el Jézus, hogy az az ő jövetelének a célja, hogy elhozza az új szövetséget az Isten és az ember között, ami végső soron nem más, mint egy frigy, nem más, mint egy mennyegző, egy esküvő, és aztán majd a Jelenések könyvében a jánosi műnek a végén arról olvasunk, hogy valóban ide hív bennünket az Isten, és már most ennek a mennyegzőnek a részesei lehetünk, amikor így beszél erről, hogy boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjébe. Vagyis ez a frigy a Jézus halálán keresztül fog megvalósulni valami módon, a borrá változtatott víz is azért utal erre az áldozatra, aminek meg kell történnie ahhoz, hogy az Isten népe egy boldog frigyben egyesüljön az ő urával. És most a történet kétszer is aláhúzza azt, hogy ez a második jel, amit Kánában tett Jézus, tehát ennek ismét valami kiemelt jelentősége van. Ha a kánai mennyegző azt mondta el, hogy mi Jézus jövetelének a célja, az értelme, akkor ez a történet a hit természetének az epifániájáról szól, a hit természetének az igazi megmutatkozásáról szól, hogy milyen az a hit, amivel az Isten fia meg akar minket ajándékozni. És milyen az a hit, ami az Isten szíve szerint való, és amit vár tőlünk. Egy kicsit összefoglalóan is, itt egy újabb szakasz kezdődik majd a János evangéliumában. Az előző lapokon olvashattunk a Mária hitéről, amelyik megmutatkozik a kánai mennyegzőben, ugye ő megy oda Jézushoz. Aztán, és ezt a hitet nevezhetjük ugye igaz hitnek, az igaz hit példájának. Aztán elmegy Jézus, és itt János evangéliumában az evangélium elején van leírva a templom megtisztítás történet, ott pedig hát a hitnek a teljes hiánya, a fölismerés teljes hiánya jellemzi a templom vallási vezetőit. Aztán ott van Nikodémus, az érdeklődő értelmiségi, aki suttyomba megy el éjszaka, ugye, mert azért mégiscsak kellemetlen lett volna nappal mennie, és az ő hite pedig egyfajta részleges, befejezetlen hitnek lehetne nevezni. És ott van a samári asszonynak a hitének a bemutatása, aki nagyon nehezen tud elmozdulni arról az anyagi, a síkról, hogy akkor most, hogy élő víz, meg igazi víz, meg nem nagyon tudja ezt a lelki ugrást megtenni a materiális szintről a lelki szintre, de aztán mégis, ha úgy fejben nem is lesz egy nagy teológus az a samári asszony, de megtapasztalja azt a szeretetet, ami megváltoztatja az életét, és mégis hitvalló hit lesz aztán az övé. És most olvasunk ennek a sornak a végén az úgynevezett királyi tisztviselőről, aki Kapernaumi volt. Ugye erről mindenkinek, aki kicsit a Biblia olvasásban jártas, aki nem, az most sajnos sok olyat hall, aminek utána majd úgy fogja érezni, hogy jó lenne utána néznie, remélem, hogy így is lesz. Eszünkbe juthat a kapernaumi százados története, amit a többi evangélium leír számunkra, ami valóban a nagy hitnek, a tiszta hitnek a példája, ráadásul egy pogány ember részéről, vagyis a kiválasztott zsidókat megszégyenítő hitnek a példája ez. És ezzel nagyon rokon, amit itt olvastunk, de itt nem derül ki föltétlenül az, hogy itt egy pogány emberről lett volna szó, az derül ki, hogy ez a tisztviselő, ez egy magasrangú hivatalviselő lehetett Herodes Antipásznak az udvarában, vagyis a zsidó negyedes fejedelemnek a szolgálatában állt. Tehát akár lehetett ő zsidó is, nem ezen van itt a hangsúly. Hogyan lehetne ennek a századosnak a hitét, bocsánat, ő nem százados, ő a tisztviselőnek a hitét jellemezni? Az egyik kommentár író használja ezt a kifejezést, és ez nekem nagyon megtetszett, úgyhogy erről szeretnék ma beszélni köztetek. Ezt hiteles hitnek nevezi. Hiteles hit. Furcsa szóösszetétel ez, mert kicsit ismétlődik is benne a hit, de mégis valamit kifejez abból, hogy milyen az a hit, amit az Isten tőlünk vár. Sokszor érezzük azt, hogy nem vagyunk egyformák, hogy vannak emberek, akiket csodálunk, hogy milyen nagy hite van, hogy bárcsak én, nekem fele annyi hitem lenne. Csodálunk embereket, hogy nagy dolgokat tudtak véghez vinni, vagy akár az élet dolgaiban olyan bátran tudnak dönteni, nagy hittel belevágni új dolgokba. De valószínűleg az Isten nem azt várja, hogy mindannyian a hit oroszlán szívű rihárgyai legyünk, vagy a hit gáncs nélküli lovagjai legyünk ebben az életben, hanem tőlünk hiteles, életszerű, megpróbált hitet vár. Mit jelent ez a hiteles hit? Erről gondolkodjunk most. Ez a hiteles hit, én azt gondolom, mindenek előtt az élet valós szükségeiből fakadó hit. Azt látjuk a történetben, hogy ez a férfi ez útra kerekedik, és megtesz 26 kilométert, ami Kapernaum és Kána között van, a fia érdekében, hogy kérje az ő gyógyulását, mert tudja, hogy nem sok esélye maradt, és ő most mindent meg akar tenni az ő gyermeke gyógyulása érdekében. És a hiteles hit az úgy gondolom, hogy mindig ebből fakad. Az élet szükségeinek az átérzéséből, és abból, hogy ezt mégsem bénít bennünket, mégsem ragaszt a székünkbe, hanem mozdít minket, hogy induljunk. A hiteles hit az a lényeg, hogy elveszíti a nyugalmát. Sokan szeretik úgy elképzelni a hitet, hogy ez valami feng shui kelléke az életünknek, hogy minden szépen ki legyen egyensúlyozva benne. Hát nem. A hit az, hogy az ember elveszíti a nyugalmát, hogy nem tud a fenekén maradni, és útra kell. Hitáltól tudunk kérni, keresni, vagy éppen zörgetni. Naponként ránézve az életünkre tudjuk igazán mondani azt, hogy mutasd meg a te akaratodat, Istenem. És sokszor ezek nem is sikertörténetek, amikor ilyen mély megindulásból próbálunk hitáltal cselekedni. Úgy vagyunk ezzel, mint volt egy kedves lelkész ismerősömnek a felesége, a Mária néni, aki azzal dicsekedett, hogy neki Istentől adott képesség, hogy összetud hozni keresztény fiúkat és lányokat egy sikeres házasság jegyében. És akkor mondtam neki, Mária néni, és mégis milyen az arány, hogy teljesülnek ezek a dolgok, és azt mondta erre, hogy kicsit elkomorodott arccal, hát csak a sikeres esetekkel dicsekszem. Úgyhogy hát így vagyunk mi is a hitünknek a történeteivel, hogy csak a sikeres esetekkel dicsekszünk. Mert a hit az küzdelem. Az azt jelenti, hogy próbáljuk átbirkózni magunkat az életünk problémáin, hogy próbáljuk átdolgozni hitben mindazt, ami történt velünk, és aztán néha bizony alul maradunk. És ezzel talán nem is szívesen dicsekszünk. De ez is a hitnek a lényege. A hiteles hitnek a lényege, hogy néha az ember elesik, és aztán hiteles hit lényege, hogy aztán föláll. Birkózik. Hogy választ keres. A hit az éhes és szomjas, a sohasem jól lakott. A hit azt érzi, hogy táplálásra van szüksége. A hit az megindít bennünket, és a hit az válaszokat vár. És a hit az így tanít minket imádkozni, ez egy szép régi ír vagy kelta imádság. Add meg nekem azt, aminek hiával vagyok, taníts meg nekem azt, amit nem tudok, tégy azzá, ami nem vagyok. Ez a hitnek az alapállása. Emlékszem egy gyerek istentiszteleti tanításra, még kisgyerek koromból, ahol egy nagy lavorba a hitoktató néni hozott különböző tárgyakat, például egy szitát, amit a homokozóban használtak a gyerekek, és azt mondta, hogy hát ő a szita szilárd, akin ha át belepróbáljuk tölteni ugye a hitet, a tudást, hát az bizony kifolyik belőle, mert nem figyel oda, stb. Aztán hozott egy csövet, ő meg a csőcsabi, beleöntjük a vizet, azt alul, ami fölül befolyik, alul kifolyik belőle, és aztán pedig hozott egy szivacsot, és azt mondta, persze ez egy lány volt mindjárt, ugye, szivacs Szilvi, beletesszük, és ő mindent magába szív. De a hitnek ez a lényeg, olyan, mint egy kiszáradt szivacs, amely szüntelenül vágya megtölteni magát az Isten szavával, mindazzal, ami szükséges ahhoz, hogy az ő küzdelmeiben meg tudjon állni. Persze föltehetjük a kérdést, hogy mi mozdít bennünket az Isten felé, hát a hit magának természete ez, vagy az életnek a természete ez. Úgyhogy, ha történik velünk valami olyasmi. De én azt gondolom, hogy ezt a kettőt nem kell elválasztani egymástól. Gondoljunk csak, amikor a legnagyobb hitre hoz példát a Biblia, az egyik az valóban a kapernaumi százados, amikor a szolgájáról van szó, de az olyan számára, mintha a családtagja lenne, vagy a szirofőniciai asszony, aki a gyerekéért könyörög, ezekről mondja Jézus, hogy milyen nagy hitük van ezeknek. Vagy itt van ez a példa is, ahol szintén a gyermekért könyörög valaki, vagy a Jairus története. A legtöbb esetben a legnagyobb szükség az a beteg gyerek. Amikor a beteg gyerek indítja meg az embert, és persze lehet, hogy csodálatos képessége volt ezeknek az embereknek a hitre, de kellett ez a mélységes helyzet is. Most kiskóhalas népét csodálatos módon, hegyeket megmozgató módon egy beteg gyerek indít meg. És késztet mozdulásra, késztet arra, hogy a hitéből cselekedjen. De ezt a kettőt nem kell elválasztani. Amikor ott van a nagy nyomorúság, akkor ott van esély a nagy hitre is. Persze ez nem mindig van ott. Ez nem törvényszerű, hogy ott legyen. De akkor van erre nagy lehetőség is. A hit az abban segít nekünk, hogy ahogy mondani szokták, néma gyereknek anyja se érti a szavát, hogy mi ki tudjuk fejezni kiáltásban, zörgetésben, keresésben, kérésben a mi hitünket. Tehát a hiteles hit az az emberi szükségletekből fakadó hit. A hiteles hit másodszor is, amit az Isten tőlünk vár, az a megpróbált hit. Jézus különös próbának veti alá ezt az édes apát. Kicsit igazságtalannak is tűnik, hiszen nem csodavárásból, nem a puszta kíváncsiságból, emberi csodavárásból megy ő oda, hanem egy szükség viszi őt oda, és tiszteletre méltó erőfeszítéseket tesz, kitartó, bátor, és persze nagyon alázatos is, hiszen királyi tisztviselő létére megalázza magát. Oda megy egy vándorprofétához, és alázatosan fordul hozzá, és bizalommal fordul hozzá. Jézus azonban ezt mondja neki, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Persze ez a többes szám második személy arra utal, hogy ezt nem föltétlenül neki címzi, hanem a körülállóknak címzi Jézus, de azért mégis mindenképpen az alázat próbája volt ez az édesapának. De ő mit tesz? Megismétli az ő kérését. Azonnal a királyi tisztviselő újra kérte őt, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. A hiteles hitpróba az mindig bizalompróba. De hogy vannak ezek a bizalompróbák az Istennél? Ezen gondolkodjunk egy kicsit. Egyszer láttam egy filmet, amelynek zsidó főszereplői voltak, és egy kis zsidó teológia is volt ebben mindenképpen, amikor elmondta valaki a következőt, Azt mondta, hogy egyszer egy apa azt mondta a fiának, hogy menj föl a második lépcsőn egy létrának, ami a magasba visz föl, és a második lépcsőfokáról mondta a gyermekének, hogy ugorj ide az ölembe. És a gyermek boldogan ugrott az apja ölébe, ő meg boldogan átölelte. Aztán mondta neki, hogy ugorj még, vagy menj föl még magasabbra, a negyedik lépcsőfokra. Onnan is leugrott, ott is elkapta az apa. Mondta neki, hogy menj föl a hatodik lépcsőfokra. Oda is fölment a gyermek engedelmesen, és aztán az apja karjába ugrott. Aztán mondta neki, hogy menj föl a nyolcadik lépcsőfokra. Akkor fölment oda a gyermek, azt mondta az apja, ugorj neki, és mikor ugrott, félreállt. És amikor aztán a gyerek így a betört vérző orrával, és sírva kérdezte az apját, hogy ez mi volt, akkor azt mondta neki, hogy fiam, ezt meg kell tanulni mindenkinek ezt a leckét, hogy ilyen az élet. Az élet igazságtalan. Most kérdés az, hogy ez egy jó története. Azt gondolom, hogy ez egy jó történet az életről. Tehát lehet, hogy az apáknak valami ilyesmit tényleg meg kell tanítani a fiaiknak. De ez egy nagyon rossz történet az Istenről. Teológiailag tökéletesen rossz. Ugyanis a hit próbája az számunkra, hogy megkülönböztessük a két dolgot. Pont ez a lényege, hogy az élet igazságtalan, de az Isten szeretetéből soha nem eshetünk ki. Ő soha nem ejt bennünket arcra. Hogy ezt a kettőt meg tudjuk különböztetni. Ez a hitnek a nagy próbája. Hogy megkülönböztessük az élet igazságtalanságát az Isten munkájától, az ő gondviselő munkájától, az ő megváltó munkájától. A hitet azt nem lehet elválasztani az élettől, azt mondtuk, de a hitnek viszont meg kell tanulnia megkülönböztetni az életet az Istentől. Hát még egyszer elmondom. A hitet nem lehet elválasztani az élettől, de a hitnek meg kell tanulnia megkülönböztetni az életet az Istentől. Hogy az élet igazságtalansága az nem egyenlő az Istennek az akaratával. Philip Yancey nevű keresztény író mondja azt, hogy ő egyszer sokat foglalkozott a Jób könyvével, meg általában nagyon sokat foglalkozik ő az emberi szenvedéssel, és gondolkodott azon, hogy van-e valaki az ismeretségi körében, aki olyan, mint Jób, aki tényleg sokat szenvedett, és talált valakit, akinek a felesége rákosbeteg lett, autóbalesetet szenvedtek, kirabolták őket, tehát mint aki folyamatosan kísért a bal szerencse, és elment ez az emberhez, aki pedig abban a szempontból is olyan volt, mint jó, hogy igazán elkötelezett, hívő ember volt, és megkérdezte, hogy volt-e az életében olyan, amikor csalódott az Istenben? Volt-e már Istenben való csalódás az életében? És azonnal rávágta, hogy nem, soha. És nagyon elkerekedett a szeme ennek a Philip Yancey-nek is, és azt kérdezte, hogy hogy lehet az? Azt mondta, hogy azért, mert én megtanultam, hogy ne keverjem össze az életet az Istennel. Ez a hitnek a nagy próbája, hogy akkor is, amikor nehéz dolgok történnek velünk, ami bizalmunk, az megmaradjon. De miről szól ez a jézusi akadály? Hát arról szól, hogy tudjuk a mi kéréseinket. Az, hogy egy kicsit ő várat bennünket, az nem más jelent, mint hogy ő egy szabad és szuverén Isten, de ez nem volna semmit abból. Nem szabad, hogy ez megtévesszen bennünket. Ettől még az Isten nem olyan, mint az élet. Ettől még az Isten, ami hűséges, gondviselő atyánk. A Heidelbergi K.T. is így beszél a gondviselésről, hogy végülis a lényege az, hogy azt érti meg benne az ember, hogy semmi nem választhat el az Isten szeretetétől bennünket. És Jézus azt látjuk, hogy ő nem egy sztoikus bölcs volt, nem azt mondja az apának, hogy hát így jártál, törődj bele, nem kezd hosszas fejtegetésekbe a szenvedésekről és annak az értelméről, hanem segít, és azonnal. És azt gondolom, hogy így kell nekünk is Jézusra tekinteni, meg a jézusi útra, hogy ez nem egy sztoikus bölcsesség, amivel mindent meg tudunk magyarázni, hanem Jézusra úgy kell elsősorban tekintenünk, mint gyógyítóra, aki ma is gyógyít bennünket, aki nem hagyja annyiban a dolgot, nem hagyja annyiban a mi életünket, nem hagy bennünket ott a sárban, a földön elesve, összetörve. Jézus Krisztus ilyen értelemben ugyanaz, nem egy bölcselő, legalábbis nem elsősorban, hanem ő a mi gyógyítónk. És a hiteles hit az jellemző harmadszor, hogy hitelt ad az Isten szavának, hogy megelőlegező bizalom is van benne, előre nézve is. Azt olvassuk Jézusnak, ez volt a második csodája, de ez volt az első gyógyítás csodája, vagyis addig senki nem ismerte őt úgy, mint gyógyítót. Még senkinek nem jutott eszébe így fordulni hozzá, mint gyógyítóhoz. Mi kell ehhez, hogy valaki Jézushoz úgy forduljon, mint gyógyítóhoz, vagy az Istenhez? Hát az, hogy ne csak azt feltételezze, hogy erős, hatalmas, hogy befolyásos, hogy mindent megtehet, hanem az kell hozzá, hogy azt feltételezze, hogy teli van könyörülettel, hogy teli van szeretettel, hogy jól ismer bennünket, és együtt érez velünk. Ez kell ahhoz, hogy valaki gyógyítót is lásson benne. A hitnek az a szerepe, hogy ne csak elvegyük az Istentől, amit kell, hogy aztán az életünk folytatódjon tovább, hanem hogy alapvetően változtassa meg a viszonyunkat az Istenhez. Melanchthon Fülöp nevű evangélikus teológus, akit kriptokálvinistának is neveztek, tehát igazán közel áll hozzánk ez a Melanchthon Fülöp, de ő mondta azt a tételét, hogy Jézus Krisztus megismerni annyi, mint jó téteményeiből részesülni. Ez persze félig igaz, de csak félig igaz, mert a hitnek éppen az a szerepe, hogy elvezessen bennünket a teljes bizalomig. Hogy akár milyen körülmények között is vagyunk, ne inogjon meg bennünk az a hit, hogy ami mennyei atyán gondolata jó, ami életünk felől. És hogy ne csak ebből álljon a hitünk, hogy ami kell, azért oda megyünk, elvesszük, esetleg megköszönjük, és megyünk tovább. Édesanyám mesélte, hogy egy nagyon beteg asszony kérte, hogy imádkozzon érte. Édesanyám sokszor elég hirtelen, meg erős természet, de az biztos, hogy nagy hite van az ilyen dolgokhoz, és kitartóan imádkoztak együtt, és jobban lett ez az asszony. És aztán néhány hét múlva találkoztak, és mondta, hogy szívesen elmennék hozzád imádkozni. És mondta ez az asszony, hogy nem kell, ne gyere, többi már nem volt érdekes az Isten kérdés. És ez még akkor nem teljes gyógyulás. A teljes gyógyulás az lenne, ha végre már befejeznénk az Istent utálni, ha végre befejeznénk már az Isten elől bujkálni, ha végre odafordulnánk hozzá, oda mennénk hozzá bizalommal, akkor gyógyulna meg a mi életünk. Ha hitelt adnánk az ő szavának. A hit az a teljes bizalom helyreállítását akarja jelenteni. Ez a hiteles hit, amit Jézus a mi szívünkben is munkálni akar, ennél kevesebbel nem akarja beírni. Jézus folyamatosan zsörtölődik emiatt, hogy ezek csak a jelet meg a csodát akarják. Hát tudnék én tenni, de én el akarom őket vezetni valahonnan, valahová. Még ha ezért is jön hozzám, de nem szeretném, hogy így menjen el tőlem. Azt szeretném, hogyha belenéz a két szemembe, akkor látná a mennyei atyának a könyörülő szívét. Látná az ő szeretetét, és ez megváltoztatná az ő életét. Ez az igazi gyógyulás. És ennek az apának az életében azt látjuk, hogy Jézusnak egy szavára elindul. De gondolom, hogy nagyon fontos volt az a pillanat, amikor belenézett Jézus szemébe. És azt mondta, ennek az embernek én mindent elhiszek. Ebben az embernek a szemében ott látom az Istennek azt a könyörülő szeretetét, amit azelőtt soha nem ismertem. És elindul. És a hit az persze nem bánja, hogy az Isten Isten. Mert az Isten ígéretei azok mindig a nagyon isteni módon teljesülnek. Nem úgy, ahogy mi szeretnénk azt elképzelni. Az Isten a szuverén Isten, szabad Isten, és ebből nem enged. Meg mi reformátusok se engedjünk ebből. De a hitet ez nem zavarja, nem bántja, mert belenézett Jézus Krisztusnak a szemébe, és azon keresztül látja az isteni akaratot, az erős atyai akaratot, és ezen keresztül látja, a Jézus tekintetén keresztül látja. Mert az Isten ígéretei ugyan lehet, hogy nagyon szuverén, isteni módon teljesülnek az életünkben, és ez próba elé is állítanak minket, de abban benne van, és kifejeződik, lelepleződik az Isten végső gondolata és szándéka, ami életünk felől. Az Isten ígéretei elárulják az Istent, hogy ő könyörülő, hogy ő hosszú törő, hogy ő meggyógyítja minden betegségünket, megbocsátja minden bűnünket, hogy ő nem emlegeti föl, nem hánytorgatja a mi dolgainkat. Az Isten ígéretei leleplezik az Istent. És a hit nem bánja azt, hogy az Isten a szabad, hatalmas, nem bánja azt, hogy sokszor várni kell rá. a hit teli van bizalommal. Azért kaptuk a hitet, és János evangélium erről nagyon ékesen szól, hogy beleszeressünk az Istenbe. Nem azért, hogy elkérjük föltételül, mire szükségünk van, hanem azért, hogy beleszeressünk az Istenbe, hogy belenézzünk a Krisztus szemébe, és halálosan beleszeressünk az Istenbe. Nem a hit a végső valóság, a szeretet a végső valóság, de oda vezet el bennünket a hit. Végül arról szeretnék beszélni, hogy a hit, a hiteles hit az bensőséges és személyes. Nagyon érdekes dolog történt ugye Kánában is, és itt is, hogy végül is csomó ember kimaradt a lényegből. Kánában ott volt egy mulató sokaság, aki azt látta, hogy eddig egyre gyöngébb volt a bor, meg már talán vizezték is, és egyszer csak jó lett a bor. Hó, hát gazda, hogy csinálod, a végén adott föl a jó bort nekünk. Hát körülbelül ennyit fogtak föl belőle, míg voltak, akik pedig személyesen, közelről élték át, és tapasztalták meg a csodát, hogy mit jelent az, hogy az Isten közbelép, mit jelent az, hogy ő változást hoz az életben. És itt is igazából ez a tisztviselő, meg az ő családja értette meg igazán, akik érintettek voltak, hogy mit is akar az Isten ajándékozni. A hit az valahogy mindig bensőséges, személyes marad, és a nagy nyilvánosság előttől nehezen hozzáférhető marad. És ugyanezt látjuk a feltámadás hitben is. Kiknek jelenik meg Jézus? Kik értik meg? Hát akik szerették őt, akiknek hiányzott, akik sírtak utána, akiknek összedőlt az élete, akiknek ez számított. Azoknak jelenik meg az életükben a feltámadás hit. A többiek nem is tudnak ezzel nagyon mit kezdeni. Az igazi hit ebben az isteni elrejtettségben bomlik ki, mégis, azt mondhatjuk, mégis, a hívás az mindenkinek szól. Aki kér, bárki mondja Jézus, nem csak a hívők, nem csak a reformátusok, nem csak azok, akik konfirmáltak, vagy bérmálkoztak, vagy nagyon beavatottak, bárki, mindenkinek egyenlő utak, egyenlő esélyek elve alapján, aki kér, az kap. Jöjjön hozzá mindenki, aki meg van fáradva. És ez persze bennünket is újra minden nap feladat elé állít, hogy nem a tegnapi hitünknek mert nem vívmánya az a hitünknek, de mondjuk a tapasztalataira nem biztos, hogy tudunk ma már építeni. Minden nap egy új nap, minden nap egy másik nap. És minden nap szükségünk van a mi hitünkre, arra, hogy megmutassuk azt a mi Istenünknek. Mindenkinek szól ez a hívás. Mindenki, aki kér, kap. És talán mindegy is, hogy miért mentünk hozzá. Az a nagy kérdés, hogyha miközben elmondtuk a mi kérésünket, fájdalmas szívvel, de közvetlenül is belenéztünk az ő szemébe, az a kérdés, hogy hogy megyünk tovább. Teljesen mindegy, hogy ma miért jött, milyen szívvel jöttél. Persze nem teljesen mindegy. De a lényeg mindig az, hogyha találkoztál Jézussal, ha megláttad őt, ha hallottad a hangját, hogy hogyan mész tovább. Mert az Istennek a célja az, azért adta nekünk a hitet, hogy beleszeressünk az Istenbe. Isten adja, hogy mindannyiunkkal megessen ez. Amen.